Az erős GDP növekedés 2024-ben, ez a vezér téma az adóvilág rovatunkban, Ázsiában járunk egyébként, és ezen belül is India került a gorcső alá. Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere lesz a kalauzunk. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok!
Hát sokat, ugye Kínáról sokat hallottuk, hogy jaj, szegények, hát már nem 10%-kal növekednek, hanem csak 5-tel, jaj, hát az, és azon sírnak, de jó lenne nekünk, de hát India még tavaly is, vagy tavaly is 9 volt, és arról jönnek most le 7-re, brutális
hát ide
növekedés.
Nekünk azt a 7%-os GDP
mindenki
irigyli,
elképesztő.
Úgy ott hagynák a bulgárokat, mint a sic. De hát Indiáról beszélünk, nem Magyarországról. Viszont szép feladat vár rád, Zoli, mert azért egy nagyon nagy múltú, és hát ugye kontinensnyi országról van szó, szerintem nincs is olyan nyersanyag, amelyik ne lenne, de tiéd a szép feladat, hogy mindezt néhány percben összefoglald nekünk.
Köszönöm szépen, hát ez egy összességében egy egyszerű példa egyébként, mert a területe is óriási, tehát India földrajzilag is ugye a legnagyobbak közé tartozik, tehát ilyen szempontból egy nagyon-nagyon-nagyon komoly országról beszélünk. Ráadásul a népességben most már elsők, tehát egyébként a területe 3,3 millió négyzetkilométer, úgy, hogy gyakorlatilag ez már nem az eredeti India, tehát a történelmi India, mert arról már leválasztották 47-ben Pakisztánt és Bangladesh. Tehát gyakorlatilag ez az India, a történelmi India, az ezeket a területeket is magába fogalta. Innen ered egyébként az, hogy ők Bangladessel nem, mert ott már kicsit más a helyzet, de Pakisztánnal folyamatosan mennek a viták. Tehát az emlékeztek, ott lövöldözések
is volt. Erről majd a botondal beszélünk is, hogy ott mi van. Néha a kövekkel dobálják, meg botokkal verik egymást, néha meg keményebb eszközök.
De az nekik valójában hazai pálya. Tehát igazából az egy ilyen, nem mondom, hogy velviszáj, de gyakorlatilag egy, ők India részei voltak. Na most a gazdasága, tehát a földrajzi nagyságát ismerjük, látjuk. A gazdasága most jelen pillanatban olyan nagy, hogy már a világ negyedik legnagyobb gazdasága, tehát és Németországtól hajszányira van, tehát ez a növekedési ráta az Németország pár évenből megvan. Azt mondják egyébként, hogy 2034-re a világ első számú gazdasága lesz. Tehát ez egy nagyon-nagyon komoly lépés, tehát egy egyértelmű pálya, tehát amit mondtuk, ez a fajta növekedési pálya ezzel a tömeggel, ami van, tehát ezzel a népességgel a világ legnépesebb országában, egyik legnagyobb területi országában, ez egy robusztus pozíció, tehát ez azt jelenti, hogy innentől kezdve nekik nagyon sok van fölfele, és ez azért is látszik, mert az egyfőre jutó jövedelemben egyébként azért ez érezhető nyilván, de még mindig nagyon alul vannak. Tehát jól lehet, ösztömegében az indiai gazdaság elő van.
Hát épp ez volt a meglepő számomra, hogy Németországgal kerülnek egy lapra, és hogyha mondjuk valaki gondol egyet, és körbenéz Németországban, majd felszállott Frankfurtba egy repülőgépre, és átmegy Indiába, és ott is körbenéz, akkor nem egy liga.
Hát igen, csak az tehát nyilván ott nem 80 millió ember csinálja meg ezt, hanem egy egész, majdnem másfél milliárd, egy kicsit más a matek.
Ugye Japánt most előzték meg Japánt, és így jöttek fel a negyedik helyre, az is tök érdekes.
Így van, pontosan így van. És gyakorlatilag, ami érdekes, hogy nekik az egyfőre jutó GDP-ük az 2500 dollár, tehát csak értsük, mi vagyunk 25 000-nél, tehát nekik, nem mondom, hogy ők el fogják kérni ezt a 25 000-et, de azért azt gondolom, hogy és az a fajta, amire te is utaltál, hogy ez az indiai átlagszegénység, ez gyakorlatilag biztos, hogy szépen lassan dolgozódik le, de azért látjuk, hogy nem véletlen volt sikeres az a film, a Ghetto Millió, most hogy hívták,
amely
pont ezt a kilátástanság, a nyomornegyedeket, tehát ami azért ebben a társadalomban még bőven van mozgatóerő is. Ami azért lényeges, mert egyébként tehát ő Kínával, ahogy az elején kezdtek, szerintem ő Kínát leváltják. Tehát Kína előttük van, egyébként most jelenleg tömegében a kínai gazdaság az legalább 4-szer nagyobb, mint az indiai. Tehát azért Indiának nagyon, nagyon sok mindent kell ahhoz tennie, hogy Kínát utolérje, de jó esélye van rá. És gyakorlatilag azt lehet látni, hogy ezek az irányok és az adottságai egyébként abszolút megvannak. Tehát ez az egész növekedési pálya nem véletlenül tud létrejönni, és úgy tűnik, hogy teljesen zavartalan. Tehát ha megnézitek az elmúlt 20 év GDP növekedését, 3% alatti alig van. Tehát ez azért egy elég komoly dolog. Azt látni kell a történelmi háttér, amit az elején kérdeztetek, hogy ők gyakorlatilag 47-ben jöttek ki a gyarmati, úgymond indiai, tehát india angol gyarmat volt a gyarmati birodalom alól, akkor nyerték vissza ezt a fajta státuszukat, és ők a gyarmati időszakot egy deindustrializációs, tehát ilyen iparosodás elleni időszakként élték meg, ami egyébként valójában igaz, tehát az angol gyarmatként őket nem arra használták, hogy oda ipart vigyenek, hanem
hát igen, onnan jött a munkaerő, meg vagy a nagy munkaerejű ágazatok, meg nyersanyag, hát ez a tipikus gyarmatosítási sztori, elvittek mindent, amit lehetett.
Így van, egyébként a brit koronának a ékszere, a kúzsiémántja, a Kohinor is Indiából származik, tehát gyakorlatilag tényleg korona ékszer volt India, de ami a lényeg az, hogy például a bangladesi szegénység, vagy a világ legfejlettebb textilipara Indiában volt, amíg az angolok ezt úgymond tönkre nem tették szerintük, és az angol textilipar gyakorlatilag az indiai, hát az indiai textilipart váltotta ki, vagy próbálta átvenni a gépesítésével és így tovább, de Bangladesh gyakorlatilag ma is az egyik legerősebb feldolgozó, textilipari feldolgozó központ a régióban, tehát sőt, talán lehet mondani megint a világon. Tehát azért a történelem ismétli magát, csak azt kell látni, hogy ez az ország egy iparosodási úton van. Tehát ez a fejlődés, ez borzasztó erős. Ennek egyébként korai szakaszában láttuk azt, hogy például a Mittal, az acéliparban, már jó pár évvel ezelőtt nagyon komoly felvásárlásokat tudott csinálni. És
vagy
azért,
a Rottan-Tata konglomerátuma, ugye az is egy ilyen ipar, meg gépjárművet is gyártanak, tehát azért ne becsüljük le Indiát.
Abszolút, ha elkezdtek kotorászni, akkor rájövünk arra, hogy az elmúlt 20 évben már voltak olyan indiai cégek, amelyek jelentősen meg tudtak indulni, és nemzetközi irányba mentek. Ennek most a csúcs példája az a Reliance csoport, az Ambani családhoz tartozó cégcsoport, amelyik hát gyakorlatilag azt lehet rám mondani, hogy az Ambani úr, a Mukesh Ambani, az világ nagyjából azt lehet mondani, hogy top 10-es milliárdosa, és Ázsia leggazdagabb embere 100 milliárd fölötti vagyonnal. Tehát ezek, amikről számok beszélünk, tehát Indiában nagyon-nagyon nagy számok tudnak létrejönni. Nyilván megvannak az előítéleteink, de egy nagyon komoly fejlődés alatt állnak. És ez a fejlődés egyébként 91-től indult. Érdekes módon ez a mi növekedésünkkel párhuzamosan. Tehát amikor ők önállóak lettek, akkor egy ilyen kicsit orosz irányba fordultak, és nem nagyon sok államosítás is volt. Tehát elindultak szépen lassan fölfelé, de az út nekik nem volt jó. És igazából 91 óta álltak át a nyitott gazdaságra, és ez a nyitott gazdaság hozta meg ezt a fajta eredményt nekik, az ő méretük és nagyságrendjük, és ugye hát például a privatizáció is, mert például az Ambani család példája, az nem egy 100 éves család történet. Tehát amíg Európában legalább a második világháborúig vissza tudunk menni, és a nagy családokat, legyen azok a német nagyipari családok, de akárkit nézünk északon is, tehát ezek a családok, ezek gyakorlatilag van, ahol még 100 éves múltra is vissza tudnak menni. Az Ambani család az gyakorlatilag szerintem 30 éves múltra tekint vissza, szóval azért ez a fajta GDP növekedés az Ambani családnak a vagyoni növekedésével is jól mérhető, hogy mi van itt a háttérben, tehát milyen nagyságrendű lehet ez. És én azt gondolom, hogy ez a dolog ez nem fog megállni, sőt valójában az is látszik, hogy ezek a fajta országok, a külön kategóriájuk a BRICS országokkal, tehát ugye ami 2004-jel indult, egy ilyen közgazdasági fogalomból alakult ki ez az egész, a Brazília, Russia, India és Chinából, és ehhez került South Africa hozzá. Ezek azt mondják, hogy 2050-re ezek lesznek a fő gazdaságok, és egyébként 24-ben már elkezd csatlakozott Egyiptom, Etiópia, Irán, az arab emirátusok, tehát gyakorlatilag India benne van egyből egy olyan fajta gazdasági közösségben is, amelyik igen jelentős. Tehát azt lehet mondani, hogy ez az ország igen szépen pozícionál magát, de óriási ország, óriási problémákkal, és egy nagyon-nagyon bonyolult dolog szerintem ezt az országot vezetni ezzel a háttérrel, de az is látszik viszont, hogy a problémáikat megoldják. Úgy néz ki, hogy például ők az USA-val a vám problémáikat kezelni tudják. Tehát
hát tárgyalgatnak, egyelőre annyit tudunk.
Tudom, megállapodtak 10% meg 26%, szóval gyakorlatilag meg tudtak állapodni.
Hát, na jó, mert az amerikaiaknak szükségük van rá ez a botondasztal Indiára, mert ugye ellensúly Kínának. És lehet, hogy engedékenyebbek Indiával az amerikaiak, mint Kínával.
Hát ezt nehéz így összerakni, nyilván ez egy ilyen szeletelt történet, és én amikor belenéztem, hogy hogy néz ki az export-import az USA oldalából nézve, akkor körülbelül felezős modellbe mennek, tehát az USA fele annyit importál, mint amennyit, ez a fele annyit exportál, mint amennyit importál, tehát gyakorlatilag azért India nyilván nem kínai méretben, de masszív exportőr, és hogy mit importál mondjuk India az USA-ból az olaj volt mókás módon, tehát hogy a gazdaságot fűtse. Ez egyébként láttuk az orosz-ukrán háborúban is, hogy az igazi nyertese az orosz ilyen embargónak úgymond, tehát az olaj embargónak az India volt, tehát ők vásároltak nagyon nagy mennyiségben olcsó orosz olajat. De ők pedig gyógyszert és egy csomó mást exportálnak, tehát a gazdaságunk nagyon-nagyon széles vertikumú, tehát a textiliparról beszéltünk, a vegyiparuk, a gyógyszeriparuk nagyon erős, mi beszéltünk a nanobiotech oldalról még korábbi években Indiáról, az élelmiszeriparukat nem kell említeni, az óriási, az acéliparról szintén beszéltünk, Tatát említetted, járműgyártás, tehát ez egy nagyon-nagyon komoly pörz, bányaipor, olajiparuk is, azt hiszem, igazából egy nagyon erős gazdaság, és amikor az ember eljut oda, hogy ez a gazdaság mi fűti, akkor rájövünk arra, hogy nem az adójuk. Tehát valójában az adó környezetük az nyilván rettenetesen eltérő, és az ország is nagyon-nagyon nagy, már maga a gyarmatosítás történelme egyébként baromi érdekes, mert nagyon korán felfedezték őket, tehát ha jól emlékszem, akkor a Vasco de Gama 1498-ban.
Hát, ha visszamegyünk a történetbe, akkor már Nagy Sándor, mert ő összecsapott ott az indiai vezetőkkel, és hát ő is európainak tekinthető, hogyha ugye Trákiát onnan veszik.
Makedón,
igen.
Így van. Na most tehát gyakorlatilag azt kell ebből az egészből látni, hogy ők, tehát maga az ország nagyon-nagyon sok területből áll, tehát azt hiszem 28 állam és még van 8 külön területe, tehát amilyen közigazgatásilag is bonyolult, de a rendszerük egységes, és talán ezt az angoloknak köszönhetik, mert akkor is, ha nem annyira szeretik ezt az egész rendszert, amit az angolok hátrahagytak, mert egyébként ők tényleg ezt a gyarmatbirodalmat, ezt egy ilyen megnyomorításként élték meg, tehát a gazdaságuknak biztos nem tett jót, ezért van ez a kilövésszerű fellendülésük, és ez tovább is folytatódhat, de ezt nem az adórendszerük, és nem az a fajta adókedvezmény halmaz táplálja. Tehát ha ránézünk, hogy ki van ott, mindenki ott van, tehát ha a top 50 céget ránézünk, vagy top 30-at teljesen, de az amerikai ipar teljes egészében itt van, és talán ez is egy szempont a vám tarifánál, hogy gyakorlatilag a Google, Amazon, Apple, Microsoft, IBM, Coca-Cola, tehát egy csomó, de egyébként ott vannak a többiek is, és ha megnézzük, hogy kik a legnagyobb befektetők, akkor azt látjuk, hogy Russia csak a harmadik, tehát az első Szingapúr, a második Mauritius, majd erről egy fél szót beszéljünk, harmadik csak az Russia, és a negyedik Japán, tehát az egész világ itt van, tehát Samsung, DI, Panasonic, Procter & Gamble, amit akarunk, mindent. Tehát igazából szerintem ez egy olyan terület, amit azért kezel óvatosan az amerikai adminisztráció is, mert óriási a potenciál, és itt úgy látszik, hogy nincs meg az a fajta amerika ellenesség, mint ami Kínában megvan. És én visszatérve Mauritiusra, hogy kerül egy ilyen sziget Kínába ilyen jelentős befektetési pozícióhoz, na az viszont telibe adójog, mert igazából az indiai adójog az lehetővé tette, hogy nyugdíjalapok sokkal kedvezőbben adózzanak Mauritiuson, és azért az indiai tőkealapok és nyugdíjalapok a Mauritiusra települtek ki, és onnan hozzák vissza a pénzt. Tehát tulajdonképpen ez nem Mauritius gazdaság erejét mutatja, ez olyan, mint az oroszoknak Ciprus. Tehát, hogy gyakorlatilag Oroszországban ciprusi befektetés baromi sok. Miért? Mert ugye az oroszok oda mentek. Tehát ez a repatriálása azoknak a pénzeknek, amik jöttek. Indiában ez egy egyszerű dolog volt, mert ez egy államilag szabályozott modell volt, ami Mauritiusnak is egyébként nagyon-nagyon nagy lökést adott, mert senki nem foglalkozott volna ezzel a szigettel, ha nem lett volna ilyen előnyös a megállapodás. De most rátérve a belső indiai jogra, áfájuk az igazából, nekünk nem rebben a szemünk itt Magyarországon, de 18%, de vannak alacsonyabb kulcsok, tehát 5, 12, 18 és itt van, de van 28 is, tehát őket egyébként goods and services taxnek, tehát nem áfának hívják, ami azért picit más. A társasági adójuknál én ott néztem jobbról balról, de igazából a kulcsok azok 25%, 30%, nyilván vannak kedvezményrendszerek, és ezek territoriálisak, tehát én azt gondolom, hogy a bangalóri modellek azok biztos, hogy rengeteget jelentettek, de egyébként én azt gondolom, hogy a India fő ereje az olcsó munkaerő volt, és itt azért gondoljatok az indiai olcsó call centerekre, és így tovább.
Igen. Tehát és ez Kínának már egyszer bejött, azért arra is hívjuk fel a figyelmet.
Igen, csak tudjátok, ugye ők megint a történelmi háttér miatt, ők azért beszélnek angolul, még ha az indiai angolt nem is olyan könnyű megérteni, de azért összességében nagyjából ott a lakosság szerintem 99%-a, de 90% biztos beszél angolul. Tehát ők sokkal könnyebben, azért ezt egy kínairól nehéz elmondani, egy kínai korszentet így európai fejjel elgondolva nem egyszerű leképezni. Szóval mindenesetre azt gondolom, hogy az adójog, tehát a társasági adóban biztos nincs ott, és igazából, mivel az ország bonyolultabb a rendszer ennél, de egyébként, ha ránézünk a federális rendszerbe, ott a SZIA-juk is 30%-ig megy föl sávosan. Tehát én úgy gondolom, hogy itt azért mindenképpen azt kell látni, hogy az olcsó munkaerő, az óriási potenciál, tehát magyarán a lehetőségek hajtják ezt az országot. Eddig ugye azokat az országokat néztük, ahol a GDP növekedés mellett a HDI növekedés is megvolt. Ebben egyébként szintén nem áll rosszul India, de nem a legkiemelkedőbb. Ez nyilván a tömege miatt van, tehát a HDI, tehát a Human Development Index is folyamatosan javul, de azt kell látni, hogy itt a meghatározó, amivel az elején kezdtétek, ez a 7% körüli növekedés, ami ebben a méretben az szerintem irdatlan, egy nagyon robosztus növekedés. Szóval én így gondoltam elmondani, hogy gazdaságilag Indiáról tényleg rengeteg mindent lehetne róla mesélni még, de egy biztos, hogy évről évre előkerül az adóvilágba is valami apropóból, és ez szerintem így is fog maradni a következő években.
Lehet, hogy nem kínaiul kell tanulni, aki a jövőbe fektet, vagy nem csak, hanem egy ilyen hindi kínai nyelvtanfolyama igazán üdvözítő.
Hát, vagy a kínai konyhára elkezdik rá, ez az indiai rá.
Az se rossz egyébként, az indiai konyha. Én imádom.
Látod, és már is megvan a kapocs. Tehát úgy gondolom, hogy ez az első lépés az indiai gazdaság felé.
Igen. Oké. Nagyon szépen köszönjük, Zolikám.
Köszi.
Szép napot. Szia. Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere skiccelte fel India földrajzi gazdaság és egy kicsit társadalmi portréját.